Gergely.
4 perccel fél 8 után a tálibok győztek, így most már az ő felelősségük az ország vezetése, becsületének és létének megőrzése. Ezt Ashraf Ghani afgán elnök jelentette ki, aki egyben megerősítette, hogy elhagyta az országot. Ghani lépését azzal indokolta, hogy így akarta elkerülni a vérfürdőt. Úgy fogalmazott, hogy meggyőződése, hogy ha Kabulban marad, akkor számtalan hazafi veszítette volna életét, Kabult pedig lerombolják. Szájfó már a Migráció Kutató Intézet kutatója van itt velünk a vonalban. Jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Nem tudom, áll az a talán elsőre meglehetősen sarkosnak mondható megállapítás, hogy 2 hét alatt kiderült, hogy Amerika semmit nem ért el 20 év alatt Afganisztánban?
Részlegesen áll a dolog, igen. Azt látjuk, hogy Amerika kezdetekben sikereket ért el. Tehát a kezdetbeli célját, az Al-Qaidának a kiűzését gyakorlatilag elérte, aránylag gyorsan. A hibát ott követte el, mint utólag ezt már könnyű megítélni, hogy demokráciát akart építeni az Egyesült Államok Afganisztánban. Egy olyan államépítő tevékenységbe kezdett, amely során számos helyi beágyazottsággal nem rendelkező és korrupt elemmel, politikai szereplővel kényszerült együttműködni, amivel gyakorlatilag az afgán emberektől is elidegenedett.
A Foreign Affairs amerikai szaklap írja azt a napokban, idézek egy mondatot, 20 éven keresztül küszködött, de kudarcot vallott Washington abban, hogy csökkentse a globális terror általános szintjét és egészségesebb politikai környezetet alakítson ki a muszlim világban. Idézet vége. Marad a politikai környezet olyan, amilyen 20 évvel ezelőtt volt?
Sok minden változott Afganisztánban. Azt látjuk, hogy egy lakos afgán számára az elmúlt 20 évben sem volt feltétlenül annyira egyszerű az élet, attól függően persze, hogy az ország részében lakott mely csoporthoz tartozott. Az eddigi afgán kormány jellemzően a központból nevezte ki a tartományoknak a vezetőit és a hozzájuk kötődő 3000 magasrangú bürokratát, akik ennek megfelelően nem voltak helyileg beágyazva, és ebből adódóan gyakorlatilag a saját maguk és a körüknek a meggazdagodása volt a céljuk. Az volt az általános tapasztalat, hogy a biztonsági erők maguk is utonállóként működnek. Tehát gyakorlatilag megadóztatják többször az áruszállítókat, ezzel ellehetetlenítik a hétköznapi embereknek az életét. A táliboknak viszonylagosan sikerült pacifikálniuk a maguk által ellenőrzött területeket. Ez részlegesen annak is köszönhető azért, hogy a tálibok korábbi hibáikból láthatóan tanultak. Tehát nem feltétlenül azt a szigorú vallási értelmezést próbálják ráerőltetni az emberekre, amely adott társadalmi kultúráktól idegen Afganisztán belül is, hanem sokkal inkább a helyi erős emberekre támaszkodva és a helyi kultúrákat amennyire lehet figyelembe véve, tiszteletben tartva próbálják a maguk pozícióját megerősíteni.
Mert hogy akkor ők jobban be vannak ágyazva, mint ahogyan egyébként az eddigi, hát most akkor ilyen értelemben idézőjelbe leváltott kormányzat által kihelyezett emberek. Tehát éppen, ugye azért éppen az volt a nemzetközi erők kivonulásának egyik magyarázata a sok közül, hogy az afgán kormány saját kezébe tudja venni az ország irányítását. Innen nézve akkor mi történik az afgán belpolitikában, sőt mi történt az afgán belpolitikában az elmúlt években, amíg a nemzetközi katonai erők a keretet fenntartották?
Afganisztán gyakorlatilag egy központból nagyon nehezen irányítható ország, hiszen sivatagokkal, hegyvidékekkel van szétszabdalva. Az afgán politikai elitnek ezt nem sikerült megugrania, tehát továbbra sem tudták gyakorlatilag centralizálni az országot. Amit tudtak, az gyakorlatilag az volt, hogy fenntartották a látszólagos uralmukat az ország jelentős területén. A tálibok ezzel szemben viszont alapvetően a helyi közösségekre támaszkodnak, tehát egyfajta lojalitást elvárnak, de nem feltétlenül avatkoznak bele a helyi ügyekbe. Tehát Afganisztán a természetes rendjének megfelelően a lokalitásokkal tud működni, és nem egy központból irányítva.
Tehát akkor igazából ez a válasz arra, vagy ez a magyarázat arra egész konkrétan, hogy a tálibok katonailag még mindig miért erősebbek, mint az állam elvileg hivatalos, hivatásos hadserege?
Ez gyakorlatilag a kitartásukra válasz, illetve arra, hogy miért fenntartható a táliboknak a rendszere egy afgán környezetben. Azt látjuk, hogy 350 ezer katonát hiába fegyverezte fel a nyugati világ a legmodernebb fegyverekkel, ez nem igazán volt elég. Leginkább azért nem, mert a helyi beágyazottsága hiányzott ezeknek a katonáknak, illetve hiányzott az elszántságuk arra, hogy fenntartsák a hatalmukat, különösen miután az Egyesült Államok alapvetően nagyon gyorsan, angolosan távozott az országból, és különösen miután a saját vezetőik is távoztak. és ugyanúgy nem volt valószínűleg számukra biztató az sem, hogy a szövetségeseik is csak pár hónapot jósoltak nekik arra, hogy megtartsák valamennyire a pozíciójukat. Tehát ilyen körülmények között várható volt, mondhatjuk, a gyors összeomlás, hiszen senki nem kívánja az saját életét kockáztatni azért, hogy majd pár hónappal később kelljen megadnia magát.
Egyébként éppen ez a legfurcsább, hogy ön innen, nem tudom, több ezer kilométer távolságból elemzőként látja ezt a helyzetet, vagy értelmezi ezt a helyzetet. Az amerikai kommunikáció, a német, a francia kommunikáció, a nagyhatalmi kommunikáció pedig most elismeri, hogy nem számoltak azzal, hogy ez fog történni, ami az elmúlt 2-3 napban történt.
A gyors összeomlás az mindenkit meglepett, talán nincs is olyan elemző, akit ez ne lepett volna meg, itt utólag elemezzük, rakjuk össze gyakorlatilag az eseményeket. A helyzet az viszont, hogy a tudásanyag Afganisztánról, de bármely országról beszélhetünk, alapvetően létezik és megvan a könyvtárakban, a tanulmányokban, az esettanulmányokban. Az mindig más kérdés, hogy a politikába ebből mi csatornázódik át, és a döntéshozók milyen érdekeket figyelembe véve, milyen döntéseket hoznak meg, és figyelembe veszik-e a rációt.
Ebben a helyzetben egyébként akkor, ha már döntéshozók, van bármilyen afgán belpolitikai hatása a nemzetközi kommunikációnak? Ugye az amerikai elnök most azzal fenyeget, hogy ha diplomaták kimenekítését akadályozzák a tálibok, akkor Amerika határozott választ fog adni, de az Európai Unió is csak a szokásos nyilatkozatok megfogalmazásáig jut. Charles Michel szoros együttműködésben vagy kapcsolatban követi az eseményeket Josep Borrellrel, a kül- és biztonságpolitikai képviselővel. Táliboknak talán nem is érdekük akadályozni, hogy minél előbb megtisztuljon az ország a külföldiektől, ha meg szabad ezt így fogalmazni.
Ha a katonai erőkről beszélünk, akkor mindenképpen ezt mondhatjuk, hogy a táliboknak az az érdeke, hogy ők maguk ki tudják terjeszteni a hatalmukat katonailag is az országra. Ami viszont a diplomáciát illeti és a nemzetközi kapcsolatokat, akkor viszont azt látjuk, hogy a táliboknak az az érdekük, hogy maguk pozícióját konszolidálják és nemzetközileg is legitimitást szerezzenek. Amihez viszont szükségszerűen fenn kell tartaniuk a kapcsolatokat a különböző nyugati államokkal, különösen, hogy az afgán GDP-nek eddig legalábbis 42%-át a külföldi segélyek jelentő részben nyugati segélyek adták. A táliboknak, mint egy politikai entitásnak, vagy egy olyan csoportnak, aki az ország legitim ura akar lenni, figyelembe kell venni ezeket a realitásokat. És ne felejtsük el, hogy Afganisztánban nagyon súlyos a gazdasági helyzet, amit tovább rontott az elmúlt években szokatlanul nagy szárazság. Tehát a táliboknak minden forrásra szükségük lesz ahhoz, hogy fenntartsák a hatalmukat. Oroszország bejelentette, hogy nem fogja kivonni az erőit, nem fogja evakuálni a nagykövetségét Afganisztánból, és kíván tartani egy diplomáciai kapcsolatot a tálibokkal. Kína hasonló módon jelezte, a kínai kínai külügyminiszter júliusban találkozott a táliboknak a képviselőjével. Afganisztán ott van Kína térképén az Egy út, egy övezet programon belül is. Tehát a mostani helyzetben, hogyha Nyugat nem szeretné elveszteni befolyását abban a régióban, akkor szükségszerűen együtt kell működnie valamilyen formában a tálibokkal.
De akkor, ha Oroszországnak és Kínának, nem tudom, hogy szabad ezt így megfogalmazni, volt bátorsága fenntartani a diplomáciai képviseletet, vagy nem érezték veszélyben, fizikai értelemben veszélyben az ott dolgozóit, az Egyesült Államok miért szüntette meg, vagy miért evakuálta a diplomatáit?
A helyzet az, hogy erre nem tudunk válaszolni, tehát nem tudjuk, hogy mi zajlott igazából az ajtók mögött, nem tudjuk, hogy milyen hatástanulmányok készültek az amerikai think tankeknél. Erre a kérdésre gondolom majd évek múlva tudjuk meg a választ visszaemlékezésekből.
Az előbb mondta, hogy talán a tálibok nem azt a szigorú rendet fogják sok értelemben visszavezetni, vagy újra bevezetni, ahol abba hagyták 20 évvel ezelőtt. Most nagyon leegyszerűsítem. Csak hogy a nyugati fogalmakkal leírható legyen, hogy mi történik, ugye a felkelők be is jelentették, hogy hamarosan kikiáltják az afganisztáni iszlám emirátust a jelenlegi köztársasági államforma helyett. Mi a különbség?
Ezt még egyelőre szintén nem tudjuk. Afganisztánnak eddig az államformája nem csupán köztársaság, hanem afganisztáni iszlám köztársaság volt. Tehát egy olyan heterogén társadalomban, ahol rengeteg etnikai csoport él földrajzilag szétszabdalva, az iszlám vallásnak különböző irányzatait követik, ott az iszlám a legkisebb közös többszörös gyakorlatilag. Tehát az iszlám valamilyen módon a mindenkori hatalomnak a legitimitását is adja. A kérdés mindig az, hogy milyen módon interpretálják a különböző vallási szövegekből az aktuál politikai válaszokat. Tehát attól, hogy iszlám emirátus lesz Afganisztánban, ez nem feltétlenül jelent jelenti a középkorba való visszatérés. Azon fog múlni, hogy az aktuális politikai erő a vallási méltóságokkal párhuzamosan, vagy velük együttműködve, miként próbál válaszolni majd az aktuál politikai társadalmi kihívásokra, és ennek megfelelően miként értelmezik majd az adott vallási szövegeket, milyen módon szereznek legitimitást a politikájuknak.
Mert ami eddig volt, ez az iszlám köztársaság, ez valójában az amerikaiak által odavitt ilyen hibrid demokrácia exportnak a megnyilvánulása, vagy leképeződése volt?
Az iszlám világban mindenhol, minden országban egyfajta hibrid rendszer van, hiszen azt látjuk, hogy általában, és ez szinte mindegyik muszlim országra elmondható, a családjog az a vallásjogon alapul, tehát a seriának van ebben nagy szerepe, viszont azt látjuk, hogy a többi jog, tehát a gazdasági jog, stb., ezek általában nyugati mintát követnek, és ugyanúgy a döntéshozói testületek, az ellenőrző testületeknek is a struktúrái nyugati mintákat követnek, csak úgy, mint az alkotmány. Tehát itt mindenhol egy hibrid rendszerről beszélünk. A kérdés az Afganisztán kapcsán, hogy melyik kosárból mennyit vesznek majd ki, és hogy fog kinézni ez a rendszer. Erre még nem tudjuk a választ.
Nagyon megrázó képek láttak napvilágot az elmúlt napokban. Felszálló, már több száz méter magasan lévő repülőgépekről potyogtak le az emberek, akik a repülőgép különböző alkatrészeibe kifutó kerekeibe kapaszkodtak, kerestem most a szavakat, hogy elmeneküljenek Afganisztánból. Okkal teszik ezt? Tehát indulhat menekült hullám Afganisztánból, vagy aki akart, az egyrészt már elmenekült, másrészt attól a fajta, nem is tudom, bosszútól, nem kell tartani, vagy kell tartani a tálibok részéről?
Afganisztánból 1979 óta folyamatosan menekülnek az emberek, folyamatosan voltak nagyobb migrációs hullámok. Most káosz van az országban, ami azt jelenti, hogy nincs gyakorlatilag, aki rendet tartson, hiszen a táliboknak nincs elég ember erejük ehhez. Elfoglaltak nagy területeket, de a rend utcán egyelőre még nem tudják fenntartani. Azt ígérik, hogy ezt megteszik, kérdés, hogy valószínűleg ez meg fog idővel történni. Most viszont azt látjuk, hogy korábbi helyi konfliktusok robbannak fel, tehát korábbi konfliktusokat próbálnak adott esetben erőszakkal rendezni a helyi emberek. Azt látjuk, hogy útonállók gyakorlatilag kihasználva a káoszt fosztogatnak. Tehát most mindenképpen rossz a közbiztonság és a biztonsági helyzet Afganisztán jelentős részében. A tálibok amnestiát ígértek mindenki számára, viszont teljesen érthető az, hogy valaki, aki korábban együttműködött a külföldi erőkkel, az nem bízik a táliboknak a szavában, hiszen mégiscsak az életéről, a családja életéről van szó. Hogy mekkora menekült hullám várható, azt még mindig nem tudjuk. Azt látjuk, hogy a környező országok és egyébként Európa is próbál felkészülni egy nagyobb hullámra. Törökország az Iránnal való 300 kilométeres határszakaszán kerítést épít, nem is csak kerítést, hanem mondhatjuk, hogy egy teljes erődítményt. És tegnapi nap Angela Merkel német kancellár is arról beszélt, hogy hát a 2015-ös hibát nem szabad elkövetni, és EU csúcsot készül összehívni a környező Afganisztán szomszédos országok gazdasági megsegítéséről, hogy ebből az összegből, vagy európai támogatásból tudjanak menekültáborokat üzemeltetni az afgánok elszállásolására.
Igen, az előbb, akkor zárjuk ezzel, éppen Angela Merkelre gondoltam, amikor kérdeztem, hogy a nemzetközi kommunikációnak bármilyen hatása van-e, tehát inkább úgy formálom át a kérdést, hogy van-e hitele még a nemzetközi kommunikációnak. Vagy hogyha, jó, azt mondja, hogy Angela Merkel 2015-ös menekült hullámhoz vezető hibákat nem akarja elkövetni, azt felmérte már Európa, hogy mik voltak a 2015-ös menekült hullámhoz vezető hibák?
A politikusok általában nem szeretik elismerni a hibájukat, szeretik relativizálni a dolgokat, és szeretik általában így elkenni a múlt tévedéseit, hiszen ezzel a jövőbeni politikai és választási sikerüket teszik kockára. Tehát azt látjuk, hogy minden nyugat-európai erő viszont politikai erő felmérte a következményeit a 2015-ös migránsválságnak. A mainstream pártok felismerték azt, hogy a radikális bevándorlás ellenes erők felemelkedtek, és részlegesen azért azt látjuk, hogy a korábbi liberális baloldali mainstream is átemelt bizonyos elemeket a bevándorlás ellenes erőknek a politikájából. Erre a legjobb példa talán Emmanuel Macron, aki középről mondhatni liberálisként indult el, mostanra viszont szigorú bevándorlás politikát sürget és hajt végre egyébként, mint korábban bármely konzervatív elődje. Tehát a társadalmi realitások valamilyen szinten alakítják a politikát, és az kérdés, hogy hol és milyen ütemben és milyen formában.
Egyébként hát most muszáj ez a szót használom, ezeknek a menekülőknek megoldás még Európa?
Egyéni szinten bizonyára, aki onnan eljön, az Európában jobb életre fog találni, mint Afganisztánban. Közösségi, kulturális szinten biztos, hogy nem, hiszen azt látjuk, hogy az Európába érkező bevándorlók körében jelentős az identitásválság, a depresszió, illetve gyakorlatilag hát arra gondoljunk, hogy itt kollektív kultúrákról van szó, ahol nagyon sokat számít a család, a környezet, stb. Egy európai individualista kultúrában ennek nagyon nehéz az újraépítése, illetve szükségszerűen olyan társadalmi blokkoknak a kialakulásához vezet, amelyek egyrészt különállnak a többségi társadalomtól, de ugyanakkor nem képezik le teljesen az anyaországoknak a kultúráját sem. Tehát erre azt mondhatjuk, hogy a kérdésére válaszul, hogy végül is egyéni szinten, ha csak a jólétet vesszük, akkor megoldás nekik Európa, egyébként meg nem.
De egyébként az újjáépítés azt mondja, hogy európai individualista kulturális térben nehéz az ő kulturális terüknek az újraépítése. Az újraépítés zajlik egyébként Európán belül?
Ez attól függ, hogy mely társadalmi csoportokról beszélünk. Tehát azt látjuk, hogy ha amennyiben egy migráns kibocsátó országból egy egyénileg érkezik mondjuk egy személy, aki mondjuk adott esetben műveltebb is, vagy rendelkezik a befogadó országnak a kultúrájának az ismeretével, akkor nagyobb az esély az egyénileg való érvényesülésre. Hogyha azt nézzük, hogyha nagyobb tömegek érkeznek, akik kevésbé iskolázottak, kevésbé vannak tisztában az ottani szabályokkal, nem ismerik a nyelvet, akkor ezek az emberek szükségszerűen egymás társadalmát fogják, egymás közösségét fogják keresni, és újraépítik valamilyen módon a maguk kis társadalmát.
Akkor végtelenül leegyszerűsítem, hogy mire gondolok. A tegnapi napon nem fogom tudni pontosan idézni, nem kerestem elő, Cseh Katalin, a Momentum európai parlamenti képviselője aggodalmának adott hangot az afganisztáni nők helyzetével kapcsolatban, valahogy úgy fogalmazott, hogy ezeknek a nőknek most ismét az elmúlt évek a részben liberális nyitása után megint majd a sária törvény vagy pontjai szerint kell majd élniük a mindennapjaikat. El lehet képzelni, hogy milyen szörnyű helyzetben lesznek. Azok, akik ide menekülnek Európába, nem a szerint élik, maradjunk akkor csak a nőknél. Európán belül nem a szerint akarják élni az életüket? Erre gondoltam az előbb, amikor kérdeztem, hogy a saját kultúrájuk újraépítése részben zajlik egyébként Európa kulturális testén belül.
De gyakorlatilag erről van szó. Tehát azt látjuk, hogy azért az embernek a szocializációja az gyermekkorában kezdődik. Tehát a gyermekkorban eltanult mintákat, nemi mintákat, családi szerepeknek különböző mintázatait, amelyel az ember találkozik, és ami beleszocializálódik, az nagyon nehéz egyébként vallástól függetlenül valamilyen módon levetkőzni. Az afgán bevándorlók, menekültek esetében itt szükségszerűen egyes afgán kultúráknak a megjelenésére lehet számítani, ami nem kompatibilis az Európában megszokott értékrendekkel. És ez a jövőben, hogyha nagyobb tömegek érkeznek az eddigieknél, és szükségszerűen konfliktusokhoz fog vezetni és feszültségekhez.
Ez lesz most a végszó. Köszönöm szépen. Szájfó Márta, Migrációkutató Intézet kutatóját hallották az elmúlt percekben. Karcefem.